időben, az utóbbi néhány hónapban oda az volt egy sorozatunk. Az volt a cím, hogy a gyülekezet a Szent Lélek sodrásában, vagy sodrában. És megnéztük versről versre az Abcsel 2-ből 41-től 44-ig terjedő szakaszt, és minden vasárnap átvettünk belőle egy gondolatot. És nagyon érdekes, hogy abban a szakaszban az első négy dologról azt mondja, hogy álhatatosan kitartottak. Tehát akik megtértek, megkeresztelkedtek, csatlakoztak a gyülekezethez, és ők álhatatosan kitartottak az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. És érdekes ez a négy dolog, hogy apostoli tanítás, közösség, kenyér megtörés és imádkozás. És külön van szó a közösségről és a kenyér megtöréséről. És valahogy én úgy értettem meg, hogy az úrvacsora az egy nagyon-nagyon fontos része gyülekezetben a rendezett kapcsolatoknak. Tehát az első keresztény gyülekezet, nem hiszem, hogy 3000-en a Salamon csarnokában úrvacsoráztak, hanem a kis közösségben élték meg a testvéri kapcsolatokat, és amikor egy ilyen kis közösségben vagy, és őszinte vagy, akkor ott, ahol élet van, ott mozog van, azt mondta egy szépen magyarul tudó ember. És ahol mozog van, ott néha össze is ütköznek az emberek. És keleten a közös étkezésnek nagyon-nagyon nagy szerepe volt együtt enni, mikor Jézus együtt étkezett a tanítványaival, a bűnösökkel, feltámadása után is nem riogatott senkit a megdicsőlő testében, hanem megetette Pétert, leütette, adott neki enni, és csak utána kérdezte meg, hogy szeretsz engem. Az a helyreállás vacsorája volt Péter életében. És egy kicsit erre szeretném most az elején kiélezni az úrvacsorát, hogy fontos az apostoli tanítás, fontos a közösség, fontos az imádság, de nagyon fontosak a rendezett kapcsolatok. Akkor azt a címet adtam az égetésnek, hogy kenyér törés helyett kenyér megtörése. Ugye van egy ilyen szokás a magyar folklórban, hogy a generációk együtt éltek, sok generáció, és amikor nagyon-nagyon megromlott a kapcsolat az idősek és a fiatalok között, a család legidősebb tagja fogta azt a kenyeret, az egy kenyeret, amit addig ettek, és összetett kenyér törésre került, a sok ketté törte, és azt mondta, hogy mától kezdve nem együtt étkezünk. Tehát ennyire erről szól ez a kenyértörés. Na most a kenyér megtörés az arról szól, hogy nem kenyértörésre kerül sor, hanem a mi egónk, a mi büszkeségünk, a mi hiúságunk kell összetörjön ahhoz, hogy helyreállítsd a kapcsolatot. Elmondok egy kis bizonyságot nektek. Egyszer nagyon nehéz helyzetbe kerültem, mert egy lelki munkatársamat meg kellett inteni, a házassága nagyon rezgett, nagyon nehéz helyzetbe került, és alkalmatlan a vált egy időre a szolgálat, és ezeket nekem kellett lekommunikálni vele. Nem volt könnyű, hogy segítesz, lehigondozod őket, megmenekül a házasságuk, válni akartak, volt külső fél, és miután meggyógyult a házasságuk, azt kértük, hogy egy picikét várjanak még a szolgálata, mert úgy érezzük, hogy az, ami 5 évig lerombolódott, az nem így áll helyre. És akkor ezt nekem közölni kellett, akkor nagyon megharagudtak rám. Én meg nagyon megsértődtem, hogy nem igaz. Hát segítek nekik, ott vagyok mellettük, és még a végén én vagyok a hibás. És akkor kialakult köztünk egy ilyen furcsa kapcsolat, hogy szia, szia, hogy vagy, kék az ég, zöld a fű. Hogy mondják? A nap süt. Tehát ez a semmilyen kapcsolat. És ez eltart egy jó fél évig. És emlékszem arra, hogy lebetegedett a lábam, orbáncos lettem, és nem tudtam gyülekezetbe menni, elbebett a lábam teljesen, és életem első élő közvetítését otthonról néztem a kecskeméti gyülekezetbe, és pont úrvacsora volt, és mikor hordták az úrvacsorát, akkor láttam, hogy ez a kedves barátom nem áll fel úrvacsorázni. És hogy rám szakadt meg az, hogy nem igaz, már 6 hónap eltelt, és így vagyunk egy ilyen hidegháborús állapotban. És ki is kapcsoltam a számítógépet, elkezdtem imádkozni, uram, húzzál már ki minket ebből a gödörből, csinálj velünk valamit. És akkor a Laura később jött fel, és mondta, hogy beszélgetett vele ez a közös barátunk, ismerősünk, és mondta, hogy szeretne jönni beszélgetni. És az segített nekünk, hogy volt egy közös testvérünk, aki velem is sokat beszélgetett, meg vele is. Járt a falnak mind a két oldalán. Ilyenkor általában szoktunk egy kis falat húzni, nem? megvédjük magunkat a másik, és fal van köztem, akkor nem látom, hogy te mit csinálsz. És akkor eljöttek hozzám ez a kedves fiatalember Varjú Lajossal, és akkor leültünk beszélgetni, és kiderült, hogy körülbelül 60%-a, amit mi gondolunk egymásról, az nem igaz. Csak ilyen feltételezgetés. És nagyon felszabadító volt egymást a bocsátot kérni, megölelni egymást és felszabadulni. Szoktunk házi csoportban is úrvacsorázni, szoktunk a nagy gyülekezet is úrvacsorázni. Csak arra bátítlak benneteket, hogy ne ilyen varázsszernek tekintsétek az úrvacsorát. Hogy égyünk testvér, mert nagy az Úr kegyelme és majd lemossa a bűnt, hanem ha vannak rendezetlen kapcsolataitok, mindig törekedjetek arra, hogy az úrvacsorát azt rendezzétek egymással. Mert erre mondja, hogy méltatlan lenni, nem arra, hogy megvizsgáltam magamon, és méltónak érzem. Ez egy gics, tehát ez egy katasztrófa, amikor azt hiszik, hogy megvizsgáltam magam, és az nem méltó vacsorára, aki magát méltónak érzi erre. De amikor eljutsz oda, hogy nem vagyok méltó, de ugyanakkor azt el kell mondanom nektek, hogy kapcsolatok rendezése. Tehát nem kenyér megtörésre kerül sor, nem kenyértörésre kerül sor, mert kenyér megtörésre. És aztán utána van a folytatás ennek az igének, nem akarok ebbe belemenni. Lesz egy kis összefoglaló, záró alkalom most. Ez egy sokkal rövidebb üzenet lesz, amit most megosztok veletek az Úr Jézus hegymenetéből, és ezzel szeretném bevezetni az úrvacsorát. Valaki olvassa fel ezt az igét, és ezzel fogunk foglalkozni. Zsidókhoz itt levél 12:1-3.
Ezért tehát ti is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellegre vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzük fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára. Gondoljatok rá, aki a bűnösöktől ilyen szidalmazást szenvedett el, hogy lelketekben megfáradva el ne csúgjadjatok.
Hát ez lenne ennek a hegymenetnek a záró része, hogy kezdődik a gyülekezeti év, kezdődik az iskola, sok minden kezdődik, és azt mondtuk Dért, hogy kelj fel egyél, mert erőd felett valótál előtted, és ez az igét helyeztést a szívemre, hogy néhány gondotot osszak meg veletek. Nagyon érdekes az ige, mert egy érdekes képet tárolunk, olyan, mint hogy egy hatalmas arénában lennél, ahol a végtelenített a lelátók sora. És a lelátókon tulajdonképpen azok az emberek ülnek, akik már elmentek a föld életből, az örökké valóságban. Tehát amíg ezen a földön vagyunk, még nincs mit keresni a lelátókon. És nagyon sokan a gyülekezetben azt hiszik, hogy nekik joguk van ott ücsörögni, mint a foci szurkolók, köpködni a szotyit, és megmondani, hogy te milyen két ballábos vagy, hogy gólt se tudsz rúgni. Ugye, én az összesbe küldem a pályára, hogy megmutassák, hogy milyen teljesítményre képesek. De hogy a Biblia szerint a kilátókon vagy a lelátókon azok vannak, akik már előre mentek. Az apukám is ott van például, de ott van Pál apostol, ott van Ábrahám, ott van Illés, ott van Mózes, akikről beszéltünk a héten, ott van Timóteus, meg a Biblia összes ember ott van, aki lát a lelátókon, és ők a szurkoltáv, ezért végtelenített. Ahogy megyünk elől az örökké valóságba, mind emelkedik ez a sor, minél többen vannak. És azt látod, hogy ez az aréna, ez a végtelenbe torkol bele. Az összes eddig élt, megváltott embereknek a tömege. És akkor úrvacsorázunk, nem csak így mi közösségben vagyunk, hanem én azt hiszem, amikor úrvacsorai közösségünk van, akkor közösségben vagyunk az összes eddig megtért és újjászületett földön élő szenttel, mondja, és a zsidókhoz itt levő, hogy járultatok a meghintés vére, ez ami jobbról beszél, mint az Ábelvér, és mentek be, és ott vannak az újjászületettek ezrei, tízezrei, azon keresztül mentek egészen a szövetség vérehez, és ez nagyon megdöbbentő kép, mindig beleremeg a lelkem, hogy az úrvacsorai közösségben közösség vagyok mindazok, akik előre mentek, és mennyországban vannak, de közösség vagyok a földön élő keresztényekkel. Vasárnap hajnalonként eljátszok azzal a gondolattal, hogy egy ilyen nagy mexikói hullám járja körül ezt a gömböt, földgömböt. elkezdik ott Ázsia keleti partvidékén a japán testvéreink, és akkor képzeld el, hogy a föld hosszúsági körei mennyi végig, északtól egész le délig, és képzeld el, hogy mennyiféle stílusban, formában jönnek össze, és aztán megyünk elő az órába, és akkor egymást váltjuk ebben az Isten imádott és dicsőítésben. És ez a bizonyságtevőknek az ekkora fellege. Ők azok, akik szurkolnak, és azt mondják, hogy tarts ki. És fel van sorolva a 11. részben ezek a hithősök, hogy kik azok, akik szurkolnak nekünk. Egyesek mártírhalált haltak, mások meggyőztek olyan módon, hogy oroszlánok száját fogták be, másokat szétírtak az oroszlánok, egyeseket kettéfűre is szeltek, mások viszont feltámadásig visszanyerték a gyereküket. Tehát érdekes dolgokat mondott az a rész, de van egy nagy szurkoló tábor körülöttünk. És azok, akik előre mentek. Úgy képzeld ezt el. És mindenek fölött ott van Jézus. Tehát úgy képzeld el, mint egy hatalmas arénát, ami írdatlan sok millió ember van, és nincs vég az arénának, és mind fölfele mutatnak. És mind azt mondják, hogy nézz föl. Tehát azért vagyunk itt mi felleként, hogy rámutassunk Jézusra. Úgy is mondhatnám nektek, hogy fényes felhők. Ők fényes felhők. Volt egyszer egy nagyon furcsa optikai csalódásom. Kolozsváról mentünk Debrecenbe. Este indultunk el, már alig ment le a nap, elég sötét volt. És azt várnánk, hogy mind sötétebb lesz, ne? És mentünk vagy 100 kilométert, és egyszer csak így ilyen aranysárgában ragyog a táj. Hát mondom, ez meg mi? Hát Kolozsváron majdnem sötét volt, most meg ragyog minden. Tudjátok mi volt? Írdatlan magasan voltak felhők, és a lebukó napa mit csinált? Megvilágította a felhőket. És azok mit csináltak? Beragyogták azt a helyet, és csak néztem, olyan megdöbbentően szép volt a tár. Fényes felhő. És jó, hogyha vannak ilyen emberek az életedben, ilyen példakép, akikre fölnézel. De ők azért vannak, mert megragyog rajtuk Krisztus. És mind azt mondják, hogy nézz feljebb. Ott van fölöttünk. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerző és beteljesítőjére. Mi van előttünk? Hát, a pálya. Álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Károly azt mondja, hogy fussuk meg az előttünk levő küzdő teret, ugye? Hegymenet, ugye? Menjünk végig az úton. És ez van előttünk. És picikét szeretnék most arról szólni az úrvacsora kapcsán, hogy mi van mögöttünk. Mert van mögöttünk is valami. Azt mondja az ige, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt. Valami mögöttünk is van. Mögöttünk van a megtett út. Ma néhányan kérdeztétek, hogy hogy tértem meg, és olyan furi, hogy visszaemlékezni, és mennyi bukdács voltam, mennyi minden volt az elmúlt több mint 3 évtized, mióta Jézus követem 37 éve. Mi minden volt, mennyi bukdácsolás, mennyi kegyelem. Sajnos sokszor ezt elfelejtjük, amikor a friss időkkel foglalkozunk. És akkor visszanézek, van mögötted egy megtett út, nem? Az Isten kegyelme, ami kísért, hozott téged eddig. Aztán vannak nem csak megtett utak mögöttünk, hanem ránk rakódó, vagy ránk nehezedő terhek. Azt mondja, hogy tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt. Szedünk magunkra dolgokat menet közben. Én emlékszem arra, amikor az első sátorozásomra mentem, borzasztó volt. Nem volt még egy könnyű ilyen sátor, igló sátor, ilyen 25 kiló sátrak voltak, acélvázas. Csak a sátor volt 25 kiló. Aztán tettünk, amit tettünk. Összehoztam 14-es és 40 kilós zsákot. Úgyhogy cimbalmozott az én a lábomban, amikor elindultam túrászni, és még elértünk, nem kellett hál' Istennek sokat, csak a 8 kilométer gyalogolni a sátorhelyük, de én mikor azt a zsákot letettem, olyan volt, mint hogy rugó lenne a lábomban. Tehát, hogy letettem, egyszerűen úgy éreztem, hogy el akarok szakadni a földtől, mint egy asztronauta, hogy nem, mintha nem is a földön járnék, mert lekerült rólam ez a rettetes terek. És tudjátok, az a rosszabb ezek a terekben, hogy az ördögé fokozatosan pakolja rá. Nem úgy teszi rá, hogy zúgy, hanem mindig teszek kicsit. Mindig teszek kicsit, csak azt veszed észre, hogy nehéz. És itt vannak köztetek nagyon profi futók. Megfigyeltem a futókat, hogy ezért tehernékű futkorháznak. Tehát nagyon minimális. Jó, vannak ilyen erőemberek, van egy barátom, aki rendőr, és ő 25 kilót magára ragadt, mikor fut, úgy is lehet. Az egy másik műfaj, de hogy igyekeznek az emberek úgy futni, hogy ne legyen semmi, minimális. az öcsém nagyon szerette nagyon magas hegyeket, és már mászott 7000-es csúcsot, és patika mérlegen mérő, mennyi víz, és mennyi, és mit, és hogy, és úgy, minden gram számít, hogy minél kevesebbet figyel. Van mögöttünk egy út, és vannak terhek. És aztán van még valami, van még körülöttünk valami, mi el akarja venni a célra figyelmünket, azt mondja, a megkörnyékező bűn. Ezek még nem elkövetett bűnök, ezek kísértések. Az ördög mindent bedob, hogy valahogy levegyen téged erre a pályáról, hogy ne menj végig rajta. És igen, el kell mondani, hogy sok hívő van parkolópályán. Nagyon sok. Nagyon sokan megfáradtak, kiábrándultak, megkeseredtek, vagy csalódás érte őket, nem megy egy gyülekezetbe, ide se, oda se, egyszemélyes szentként élnek meg. Mit tudom én, annyiféleképpen élnek emberek. De hogy parkolópályára rak az ördög. És azt mondja az ige, hogy vigyázz a megkörnyékező bűnökkel. Mert az ördög azért kísért, hogy valahogy erről az útról, erről a pályáról levegyen. És szeretnénk most csak a rágmező terhekről szólni egy kicsikét. Azt vettem észre, hogy a bűnökkér, ott viszonylag könnyű a helyzet. Az ember fölismeri, meglátja, belátja, lerakja, megvallja. Általában ez ugye elég világos képre, nem tudom, hogy vagytok vele, de hogy ha ott lakik benned a Szentlélek, az sikít, ha védkezel, nem? Tehát az megszólal, az nem, a Szentlélek az beélesít az ember lelkismeretét, ami meghibbant lelkismeretünket, életre kelti, és elkezd működni a lelkismeret a Szentlélek által. Tehát ez könnyen rendezhető, de van a másik kategória, a leterhelt és rendezetlen kapcsolatuk. Amiken néha úgy átsiklunk, és akkor ott van bennünk egy neheztelés csak. Vagy egy kis engesztelhetetlenség, vagy könyörtelenség, nem tudok megbocsátni, nem tudok elengedni a másiknak. És nagyon sok terhet ez az emberekre a rendezetlen kapcsolat. Én szerintem ez egy olyan területe az embereknek, ahol nagyon, tehát akik megtérnek a gyülekezetünkbe, iszonyatos keszekhúzza családokból jönnek. Nagyon fúj. Hogy van mindenkiük, és nincs senkiük. János bácsi, hogy van? Vannak szüleid? Van, de haragban vagyunk. Hát miért? Mert az örökség. Testvéreid vannak? Van, de nem tudjuk a kapcsolat. Miért? Mert örökség. Feleséged van? Van, de elváltunk. Lányod van? Van, de haragszik rá. Akkor jobban nem lenne senki, nem? Mert akkor legalább tudja, hogy itt vagyok, mint az ujjam, aztán el vagyok. De van mindenkie, de tele van rendezetlen kapcsolatokkal. És azt mondja nekem, Sála, olyan jó, ti vagytok a családom. Na, jó, mondom, örülök, hogy mi a családod, de álljunk meg egy pillanatra. Mi lenne, hogyha elkezdenénk egy picikét foglalkozni kapcsolataiddal? A keresztek nem csak függőleges szára van, hanem van-e vízszintes szára is, nem? Ez az Isten való kapcsolatunkra szól, de ez meg az embertársi kapcsolatunk. És gyere, induljunk el! És emlékszem, fölkaroltuk, fizettük az albérletét, hogy ne kerüljön az utcára, sok mindent csináltuk, meggyógyult az ember valamennyire, ideg összeroppanásra talált ránk, de arra is emlékszem, hogy kibékült a szüleivel. Aztán kibékült a testvéreivel. És kibékült a lányával, sajnos a feleségével. Nem sikerült. De annyira jó volt, hogy a temetés ezek mind ott voltak. És oda jöttek hozzánk, és azt mondták, hogy nagyon köszönjük, hogy kinyújtottátok a kezeteket érte, amikor ő elindult a lefel a lejtő. És tudtuk hirdetni az evangéliumot a rokonoknak. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés, hogy a kapcsolatainkat rendezzük. És amennyire rajtunk múlik, imádkozunk, és hadd mondjam, ez nem kell. Nem szükségszerű, hogy a másik megbocsásson neked. Bocsánatot kérjen tőled, bocsánat, azért, hogy te megbocsáss neki. Nem, de fontos. Egyszerűen nagyon megrendítő élményem volt, tagfelvétel volt, valaki be akart merítkezni, és 8-an tartózkodtak. Ilyen ritkaság nálunk. És akkor úgy megszeppentem, hogy lehet, hogy nem kellett volna beengedjem a gyülekezetre ezt az embert. És kérdeztem a tartózkodókat, hogy miért tartózkodtak. És akkor azt mondták nekem, hogy ez az ember 20 percig beszélt, 15 percig arról beszélt, hogy milyen sátánista volt, és az ördögöt hogy szolgálta. 5 percben beszélt Jézus, és egyszer nem mondtuk, hogy Jézus őt megszabadította. Úgyhogy működött a lelkek megkülönböztetése, és mondtam ennek a 8 embernek, menjetek, keressétek meg, és mondjátok meg, hogy miért tartózkodtatok. És azt mondta nekik, hogy köszönöm, hogy odajöttetek. az én végig bizonyságot tettem, valami azt mondta, hogy nem mondhatod ki, hogy Jézus a szabadító. És tudjátok, hogy miért? Volt két iszonyatos dolog az életében, nem mondom, bántalmazás, vagy minden, amit fölfedett ott benne a Szentlélek, és azt mondta, hogy ezt neked rendezned kell. És képzeljétek, hogy mind a kettőt rendezte. És mire bemerítkezett, azt mondta, hogy testvérek, emlékeztek, mikor bizonyságot tettem, nem tudtam megtekinni a Jézus szabadítót, de most ki tudom mondani. És két kapcsolatot kellett rendezni az életében. És azt mondta nekem olyan fordítsam, hogy amikor megkerestem az unokatestvéremet, ő szinte nem is emlékezett rá, de nekem fontos volt, hogy bocsánatot kérek tőle. És felszabadult. Nagyon fontos. És van egy harmadik terület, az egy kicsit nehezebb, a bennünket ért sebek, amik úgy történnek. Ez lehet nagyon-nagyon mély gyász, ez lehet bántás, ez nagyon sok minden lehet. Most 50 évesen, 51 évesen bevállaltam egy lelkimondzási kurzust, az Elohoz képzést, és én hittem és vallottam, Jézus engem meggyógyított, de arra mindenképp jól tett, hogy helyre tegyen az életembe dolgokat. És vannak ilyen sebek az életünkben, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy ez puppá válik, vagy hátizsák. Azt látom, vannak keresztények, akik púposak. Bocsánat, hogy így mondom, púposak. Tehát egyszerűen annyira azonosul a sérelmeiddel, a fájdalmaiddal, hogy egyszerűen látszik a szint a testeden, hogy meggörnyedsz alatta, és ott van benned a keserűség, az engesztelhetetlenség, a fájdalom, és egyszer nem tudsz felszabadulni. Azt mondja az ég, hogy a keserűség gyökere ne növekedjen fel köztetek, és kárt ne okozzon. Ez egy nagyon-nagyon erős gyökérzet, ami nagyon tönkre tudja tenni az ember. És akkor elkezd ilyen púpá válni hát, és akkor egyszer azt veszed észre, hogy én ez vagyok, én vagyok, áldozat vagyok, megbántott vagyok, megsebzett vagyok, bántalmazott vagyok, és akkor azonosulsz azzal. Emlékszem, arra egyszer lelkigondoztunk egy ötgyerekes anyukát, az egyik lelkigondozó barátommal, és döbbenetes volt. Eljöttek a férjével, a férje elkezdett vörösödni, felszíttem, hogy fölpattan és elrohan, és mondom, mi a baj? Azt mondja, nagyon kényelmetlen nekem, hogy ti akartok itt rajtam segíteni, és mondom, figyelj ide! Hogyha én bajba lennék, és segítséget kérnék tőled, mi ebben a megalázó? És akkor Lajos barátom azt kérdezte tőle, valljátok-e azt, hogy együtt hoztátok össze ezt a nehézséget a házasságban? És akkor kimondták minden kettőn az igen, akkor a férjnek így helyre került a lelki világba, és mondta, hogy maradok. Nem futok el, de addig na azt láttam, hogy patta a fejük soha le. De utána jött a neheze, képzeljétek el. Mikor elkezdtük a feleséget lehívodozni, hát ő olyan szépen beleérte magát ebbe az áldozat szerepbe, hogy nem akar belőle kijönni. Az történt, hogy a férje próbált helyre kerülni a családba, mindig azt neki, van egy hatodik gyerek, az meg a férje. És akkor a hatodik gyereke próbált felnőni ezt feladathoz, hát a feleség nem akarta. Tudjátok, hogy mi? Mert nagyon jól esik áldozatnak lenni. Mert ez, hát akkor mi lesz vele? Akkor ki kell penderedjek ebből az áldott székemből, ebből a fotelből, és akkor nem tudok sóhajtozni, siránkozni, mindenkinek panaszkodni, mondom, akkor megváltozik a helyzet. Tehát hozzá lehet ezekhez szokni. Nem véletlen kérdezi Jézus attól a béna embertől, akarsz-e meg gyógyulni. Emlékeztek? Hogy akarsz-e? És nem azt mondja, hogy igen, hanem azt mondja, hogy nincs embere. Tehát úgy megtanulta a kifogások gyártását, hogy egyből felmondta a leckét, hogy azért nem gyűjtölök meg, csak akkor mondtam, mert nincsenek elég gyors kapcsolataim, hordáraim, meg különben is mindig akkor kavar az angyal, amikor nem én akarom. Tehát hogy nem tudok odaérni a vízhez. És olyan fontos látni azt, hogy ezekbe bele lehet ragadni, és hogyha beleragadsz, akkor puppá válik a hátadon. De Isten hatalmasabb ennél. És azt kérem a tőlem és tőled, hogy nézzünk fel Jézusra, gondoljunk rá. Valaki olvassa ezt az ígét, és akkor mindjárt olvassuk.
Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki a bűnösöktől ilyen szidalmazást szenvedett el, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek.
Valahogy erre hívlak most benneteket az Úr vacsorába, hogy nézzünk föl rá, és gondoljunk rá. Jézus a hit szerzés betesítőjére, aki az előterve örömét a gyalázattal nem törődve vállalta keresztet, egy nem áll meg a történet. Mit mond? És Isten trónjának a jobbjára ült. Tehát föl kell nézzek a megfeszített Krisztusra, és a feltámadt és megdicsült Krisztusra. Ugye beszélgettünk itt valakivel David Pawsonról, olyan szépen mondja, hogy a megtérés vagy üdvözlés folyamata az, hogy bűnbánatra jutok, a hitemet Jézusba vetem, belemerítkezek Jézus halálába, és utána Jézus bemerít az ő feltámadására. Az ő feltámadásnak az erejében. Ő az, aki szentlek és tűzbe merít minket bele, belemerít minket. Tehát, hogy föl kell nézzek a keresztre feszített Jézusra, és föl kell nézek arra Jézusra, hogy az Isten trónjának a jobbján ül. Mind a kettőt látnom kell. Ha csak az egyiket látom, az kevés. Mind a kettőt látnom kell az áldozatát, amivel eltörölte a múltamat, segít rendezni a bűneimet, de látnom kell a győztes Jézust, aki dicsőségesen feltámad. És van egy másik mondat, hogy gondolj rá. Én nem vagyok nagy filmnéző, nagyon kevés filmet nézek, ezért nagyon meg is viselnek a filmek engem, mert érzelmileg nem vagyok annyira edzett, hozzászokva, az immunrendszeren, immungyenge vagyok a filmekhez, de volt egy film, én már nem emlékszem a címére, egy katonáról szólt, aki egy nagy háborúba keveredett, és ott volt nála a feleségének a képe. És ezt a képet állandóan nézte. És valami történt a háború során, aki elvesztette ezt a képet. És akkor tudjátok, mit csinált? Elkezdte lerajzolni emlékből a feleségét. Utána a rajzát nézte, amit lerajzolt a feleségéről. És a végén azt is elveszítette. És azt mondta, nincs szükségem rá, mert itt van, behúnyom a szemem, és látom. És amikor Isten azt mondja neked, hogy gondolj rá, mi a te képed Jézusról? Milyennek látod őt? Az ő megfeszítésében, vagy a római százados fölismerte be, mint Isten fia, és látod-e őt megdicsőültségében? Azt mondja, nézz fel rá, gondolj rá. Ma ezt fogjuk tenni az Úr vacsorában. Hoztam ide nektek egy dalt, majd át fogom nektek küldeni. Orgona kísérete van. Émi, talán csüljek. Ezt a bátyám írta, ő bevállalt egy lelki gyógyulási alkalmat. Nem tudom elénekli nektek, mert nem tudom. Ezt ő tudja elénekelni. Majd egyszerűen ezt elénekli nektek. És érdekes, hogy ez a gyógyulási alkalma nagyon sok mindent felszírozott a Szentlélek a múltjából, ami miatt ő nem működött jól, mint édesapa, mint férj. És nem értett, hogy miért nem működök jól. És kiderült, hogy azért, mert. És amikor végigment ez a lelki gyógyulási alkalmon, a lelki gondozó azt mondta, hogy írnál erről egy dalt? Mert ő nagyon sok dalt írt. És mindig ígéket zenésített meg, de magáról sose írt éneket. Tehát az nem ment neki, hogy magáról írt. Ez az első dal, amit magáról írt. Én csak felolvasom nektek a szöveget, és majd átküldöm nektek a kottát, és majd megtanuljátok, mert itt tényleg nagyon szép ének. Értem megsebzett gyógyító. Nem vagyok az, mi néha fáj. Gátol, mint belső akadály. Nyomasztja a lelkem, bénítja a nyelvem. Szégyenben mártja tekintetem. Nem vagyok az, mi néha mar. Hirtelenül is felkavar. Szegi a kedvem, megtöri fényem. Ködbe borítja reménységem. Mindez enyém, de nem én vagyok. Velem történt, mint sok más dolog. Nem púp a hátom, csak hátizsákom, mit Jézus nálad lerakhat. Nagyon fontos. Ezt jegyezd meg, hogy mindez enyém, de nem én vagyok. Velem történt, mint sok más dolog. Nem púp a hátom, csak hátizsákom, mit Jézus nálad lerakhat. Szemed tükrében láthatom, ki vagyok tényleg Jézusom. Múltamnak terhe, sebeim hege, eltűnik szent jelenlétemben. Szemlélem kedves arcodat, seb helyet látok, karcokat, és miközben nézlek, formál a lélek, dicsőségről dicsőségre. mint kis testvéred hozzád bújok. Jó atyám, érted, befogadod. Illan a bánat, megnyugszom nálad. Értem, megsebzett, gyógyító. Én így hívlak ma téged, Úr vacsorázni. Nem tudom, hogy milyen batyukkal érkeztél ebbe a táborba. Milyen terheket cipelsz? Lehetnek ezek bűnök. Lehetnek ezek rendezetlen kapcsolatok. Lehetnek ezek olyan ellened elkövetett dolgok, ami másnap bűn, nálad meg sebként jelenik meg. És csak azt érzed, hogy mintha összenőtt volt veled, mintha púpod lenne, de azt szeretném neked hirdetni, hogy ez nem púpa hátadon, csak egy hátizsák. És te döntöd, hogy ezt lerakod, vagy viszed tovább. Ha viszed tovább, elkezdesz összenőni a bajaiddal. Ha pedig azt mondod, Uram, hiszek a te kereszted győzelmében, szabadításában, hiszem, hogy bűné lettél értem, hogy én Isten igazsága legyek, és azt is hiszem, hogy feltámadtál azért, hogy megigazuljak, akkor ez nem púp lesz által, hogy hátizsák, amit le tudsz tenni a kereszt alá. És az a fejezem be, amivel kezdtük a napot. Kelj fel, mondjuk együtt, kelj fel, egyél, mert erőd feled való. Jaj, üd! Üt áll előtt. Mellé koppintottam. Gyertek, imádkozzunk most az úrvacsorát. És legyen most egy percnyi csend, ahol egyszerűen az Úrral beszélgetsz. És mondd ki neki mindazt, ami kell. Hadd potyogjanak a kövek, hújjanak a zsákok, és a púpod alakuljon zsákán. Ne vidd tovább. Legyen most egy percnyi csend, és aztán énekelek egy egyszerű kis éneket.
Védkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze őt. Ő bűnhődött, hogy békességünk lehessen, sebei árán gyógyultunk mi meg. Kapott sebeket, bűneink miatt törték össze őt. Ő bűnhődött, hogy békességünk lehessen, sebei árán gyógyultunk mi meg. Mindnyájan tévelyektünk, mind a magunk útját jártunk, de az Úr őt sújtotta minden bűnünkért, halálába életet adott.
Mondjuk együtt.
Vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze őt. Ő bűnhődött, hogy békességünk lehessen, sebei árán gyógyultunk. Urunk útját jártunk, de az Úr őt sújtotta minden bűnünkért, halálával életet adott, mindnyájan tévegtünk. Mindnyájan tévegtünk, mind a magunk útját jártunk, de az Úr őt sújtotta minden bűnünkért, halálával életet adott. De az Úr, de az Úr őt sújtotta minden bűnünkért, halálával életet adott.